Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Sigmondár Pád, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed órában megtudhatják, hogy mi lett a sorsa a német luxuspüspöknek, és beszélünk a szíriai válságról is. Jövő év első felében Magyarországon lehet a visegrádi négyek első közös hadgyakorlata. A többi között erről is tárgyalt Varsóban a honvédelmi miniszter. Domanics András kérdezte Hende Csabát.
Lejárt 2001-ben ennek a szerződésnek a hatája. Az utóbbi időszakban például a katonai együttműködés rendkívüli módon felértékelődött a visegrádi négyek keretében. Épp a múlt héten szabtak feladatot a miniszterelnökeink arra nézve, hogy a védelmi tervezésben csak úgy, mint egyéb katonai tevékenységekben szorosan működjünk együtt. És kitűzték azt a politikai szakmai célt is elénk, hogy a jövőben minden évben közös visegrádi hadgyakorlatot tartsunk. Beszélgettünk arról, hogy jelen ezt technikailag megoldani, és hogy legyen a rotáció, elég kézenfekvő tűnik, hogy a mindenkori soros elnök adjon helyet évről évre ennek a gyakorlatnak. Ebből következik, hogy a jövő év első felében Magyarországnak kellene megrendeznie az első ilyen gyakorlatot, de persze ezt még a szlovák és a cseh partnerekkel is egyeztetnünk kell. Érdekes, hogy 1998-ban volt a kormányváltásunk előtt utoljára kétoldalú lengyel-magyar védelmi miniszteri találkozó. Bizonyos értelemben a NATO és EU csatlakozásunkkal párhuzamosan a kétoldalú kapcsolatainkat hát egy picit árnyékba szorítottuk. Ennek vannak egészen kézzelfogható hátrányai is szemben a korábbi évtizedekkel, amikor rendszeresen viszonylag nagy számban tanultak magyar tisztek Lengyel Katonai Akadémián, és viszont az utóbbi években teljesen megszűnt ez a gyakorlat, és ez oda vezet, hogy nem lesznek, ha ezt föl nem újítjuk, egy idő után a másik fél nyelvét, katonai kultúráját, hadseregének belső életét ismerő olyan katonáink, akik mindkét oldalról hidak lehetnek, építői lehetnek ennek az együttműködésnek. El is határoztuk majd ezen a helyzeten, sürgősen változtatni fogunk.
Az aláírást követően lengyel partnere említette azt, hogy ők 70 darab helikoptert szeretnének beszerezni, ez ugye Magyarországot is érintő probléma. Szó van arról, hogy közös beszerzések is lennének, érintheti-e ez már a helikoptereket?
Semmit nem lehet kizárni jelen pillanatban, minden lehetőséget meg kell vizsgálni, és megfelelő időben a hazánk érdekeit legjobban szolgáló döntést kell meghozni.
Hende Csaba honvédelmi minisztert hallották. Szaúd-Arábia továbbra is elutasítja, hogy részt vegyen az ENSZ biztonsági tanácsának munkájában. Erről az arab ország ENSZ nagykövete tájékoztatta helyi idő szerint kedd este a New York-i világszervezet legbefolyásosabb testületét. Király István Dániel összeállítása.
Chad, Chile, Lithuania, Nigeria and Saudi Arabia are elected members of the Security Council.
A csütörtöki szavazás után a szaúdi küldöttek még boldogan fogadták a gratulációkat. Az országot története során először 2 évre a biztonsági tanács tagjává választották. Pár órával később a riadi televízió azonban közölte, a királyság nem kíván részt venni január 1-től a testület munkájában, ugyanis az ország vezetése úgy ítéli meg, a BT2-s mércét alkalmaz, és emiatt képtelen megoldani a világban kialakult konfliktusokat, egyik példaként a szíriai válságot említve. A szíriai rezsim a világ szeme előtt öli meg saját polgárait vegyi fegyverekkel, mindenféle büntetés nélkül. Jól mutatja ez, hogy a biztonsági tanács képtelen ellátni a feladatot. Kommentálta a hírt és a szaúdi külügyminisztérium közleményét az állami televízió. A bejelentést megismételte az állam ENSZ nagykövete is, felrúgva a biztonsági tanácsnak, hogy nem képes véget vetni az izraeli-palesztin konfliktusnak és a szíriai polgárháborúnak, illetve nem hív össze nemzetközi konferenciát a közel-keleti térség tömegpusztító fegyvereinek leszerelése ügyében. Nagy meglepetés volt a szaúdiak bejelentése, nem mellesleg pedig példanélküli az eset. A lépést még azt sem jelezte előre, hogy a szaúdi külügyminiszter pár hete az utolsó pillanatban lemondta az ENSZ közgyűlésen tervezett beszédét, amit az elemzők úgy értékeltek, mint egy egyszeri reakciót Rouhani iráni elnök New York-i megbeszéléseire, mondta George Lopez, az amerikai United States Institute of Peace munkatársa. Hozzátéve, az arab világ egyik legelkötelezettebb amerikai szövetségese részéről a döntés nem jelent szakítást a nyugattal, mindössze jelzi elégedetlenségét az egyiptomi, szíriai, iráni és más közel-keleti kérdések szerinte nem megfelelő alakulása miatt.
Londonban találkoztak a szíriai ellenzéket támogató 11 ország külügyminiszterei, hogy megpróbálják tető alá hozni az ország jövőjéről szóló novemberi konferenciát. Bashar al-Assad szíriai elnök azonban jelezte, hogy szerinte nem jött el a tárgyalás ideje, miközben országában folytatódnak a súlyos harcok. Szeretnék Endre összefoglalója.
Ha nem sikerül a nyugat számára is elfogadható szíriai ellenzék legnagyobb csoportjaival közös frontot kialakítani, akkor kudarcba fulladhat a november 23-ára Genfbe tervezett nemzetközi konferencia a szíriai rendezésről. Az úgynevezett Genf 2-t megelőző tavalyi Genf 1 tanácskozáson a legtöbb résztvevő, így Oroszország is támogatta a Szíria jövőjéről szóló vázlatos tervet. A vegyi fegyverek leszereléséről szóló orosz-amerikai alkú és ENSZ határozat nyomán azonban a legnagyobb ellenzéki csoport, a Szíriai Nemzeti Koalíció azt mondta, nem hisz abban, hogy tárgyalni lehetne az Assad kormánnyal, és ezért nem megy el Genfbe. Egyes arab országok is attól tartanak, hogy Genf 2 kudarcra van ítélve. Nem tudni, ki vesz majd részt, mondta egy neve elhallgatását kérő arab diplomata. A házigazda szerepét játszó ENSZ például még nem adta értésre, hogy Iránt meghívják-e. Teherán az Assad rezsim egyik legnagyobb támogatója. Az Assad kormány részvétele is kétséges. Egyrészt, mert az eredeti nyilatkozat egy átmeneti kormány létrehozását sürgette, másrészt, mert maga Bashar al-Assad egy tévéinterjújában kétségbe vonta a konferencia és az átmeneti kormány értelmét. Kik vesznek majd részt? A szíriai népet képviselik, vagy azokat az országokat, akik mögöttük állnak? Tette fel a kérdést. Bár a nyugati országok egyértelműen rezsimváltást akarnak, Moszkva emlékeztet, a tavalyi genfi alku szerint erre csak úgymond közös megegyezéssel kerülhet sor. Tudósítók azt is megjegyzik, a legtöbb szíriai ellenzéki vagy lázadó csoport már nem is figyel oda a Szíriai Nemzeti Koalícióra. Arra is felhívták a figyelmet, hogy miközben Bashar al-Assad vállalta, hogy feladja vegyi fegyver arzenálját, hagyományos fegyvereivel még mindig hatalmas pusztítást tud okozni. Ezzel párhuzamosan akadozik a lázadók utánpótlása, ami stabilizálta Assad helyzetét. Miközben Katar visszafogta a felkelők ellátását, a nyugatiak pedig az iszlámisták befolyásától tartanak, a szíriai hadsereg többször is az emberek tüdejét felszakító vákumbombákat vetett be, állítják aktivisták és megfigyelők. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az Assad rendszer esetleges leváltása után a líbiaihoz hasonló káosz is kialakulhat Szíriában, ami a térséget is destabilizálná, mondta az Inforádiónak a budapesti Corvinus Egyetem rektora. Rostoványi Zsoltot egy a polgárháborúról rendezett panelbeszélgetés után kérdeztem.
Nagyon összetett maga a szíriai helyzet is egyfelől, másfelől pedig az ENSZ lehetősége is részben korlátozottak, részben az ENSZ esetleges további valamikori kibővítése sem fogja megkönnyíteni az ilyen jellegű kérdések és konfliktusoknak a kezelését.
Novemberre tervezik azt a diplomáciai csúcs találkozót, amelyen egy asztalhoz ültetnék a feleket, illetve hát a nagyhatalmak is részt vennének ezen. Ön szerint mennyi esélye van a most már 2,5 éve tartó véres polgárháborús konfliktus tárgyalóasztal mellett történő megoldásának?
Hát én azt mondom, hogy minden konfliktus meg kell próbálni tárgyalóasztal mellett rendezni, tehát én azt hiszem, és örülök neki, hogy nem került sor fegyveres beavatkozásra, itt a vegyi fegyverek kapcsán sem. Ezzel együtt nagyon nehéz ezt a kérdést tárgyalasztal mellett megoldani. Említette, hogy a felkelőket vagy lázadókat ültetnék asztalhoz, hogy a kérdés ez pontosan ki takar, miután igen sokszínű a felkelőknek a tábora is, és nyilván ez nem foglalja magában azokat a radikális dzsihadistákat, akik ugye iszlamista alapon vesznek részt a Assad rendszerrel szembeni küzdelemben. Én azt hiszem, hogy meg kell próbálni azért a tárgyalásos asztal melletti megoldást, hozzátéve persze azt, hogy a problémát, egyik problémát pontosan azt jelenti, hogy nem lehet tudni, hogy az Assad rendszer után milyen kormány kerülhetne hatalomra, és hogy ez nem vezetne oda, mint mondjuk, amit Líbiában tapasztalhatunk, hogy jelen pillanatban teljes anarchia és káosz van az országban, tehát egyfajta fragmentálódásra, vagy ami a legrosszabb eset, egyfajta bukott állammá válhatna Szíria, ami a destabilizáció szempontjából, és az egész térség destabilizáció szempontjából beláthatatlan következményekkel járna. Tehát én ezzel együtt optimista vagyok, hogy sor fog kerülni erre a tárgyalásra, de az azonban, hogy ez rövid távon eredményt hozna, itt egy kicsit szkeptikus vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy itt hosszabb idő fog kelleni ahhoz, hogy meg lehessen találni a rendezésnek a megoldását.
Rostoványi Zsoltot, a budapesti Corvinus Egyetem rektorát hallották. Ferenc pápa kizárta egyházkerületéből azt a német luxus püspököt, aki hivalkodó életmódjával hívta fel magára a figyelmet. A pápa hivatalba lépése óta szerény körülmények között élve próbál példát mutatni, miközben a püspök milliókat költött saját rezidenciájára. Szvetnik Endre összefoglalója.
Ferenc pápa eddig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy elutasította a fényűzést és elnézően beszélt azokról, akiket az egyház hagyományosan elítélt, vagy legalábbis rosszallással tekintett rájuk. Most keményebben fellépve adta értésre, elvárja, hogy az egyházi elöljárók is megpróbáljanak igazodni hozzá. Példátlan módon felfüggesztette egyházkerületéből a Németországban csak luxus püspökként emlegetett Franz Peter Tebarz van Elst püspököt. Ezzel párhuzamosan vizsgálat indult az egyházvezető pénzügyi gazdálkodásáról. Németországban megrökönyödést váltott ki, hogy a püspök 31 millió euró egyházi pénzt költött el rezidenciája felújítására, amivel kivívta sok német katolikus haragját. A pápa számára roppant kínos volt az egyházi elöljáró esete, különösen azért, mert Ferenc szerénységre és a szegények melletti kiállásra hívta fel a katolikus egyházat. Ferenc felszólította a püspököket, hogy úgymond ne ijenek hercegek módjára, és azt ígérte, hogy rendezi a Vatikáni Bank zavarosnak mondott pénzügyeit. A limburgi püspök fényűzése azután vált ismerté, hogy egy pápai felügyelő szeptemberben ellátogatott Limburgba, és kiderítette, hogy a püspöki rezidencia 6-szor annyiba került, mint eredetileg tervezték. A német média szerint az egyházi vezető egy 15 ezer eurós fürdőkádat és egy 25 ezer eurós konferenciaasztalt is megrendelt magának. Tebarz van Elst püspök végül bocsánatot kért, úgymond könnyelműségiért vagy hibáiért, de tagadta, hogy rosszat tett volna. Kommentátorok szerint Ferenc pápa azért nem távolította el azonnal posztjáról a püspököt, hogy gondolkodási időt adjon magának és a német katolikus vezetésnek. Még ha a püspöknek távoznia is kellene Limburgból, további 22 év szolgálati ideje van hátra, és a Vatikánnak egy másik állomás helyet kellene találnia a számára. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Sigmund Árpád.